Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról a Trend FM-en.
Folytatjuk a krízisek és pofonokat Rédő Zsófia online marketing szakértővel, a Doppio kreatív alapítójával, és arról beszélgettünk, hogy hogyan alakítja át részben az AI meg az új technológiai trendek a megtalálhatóságot és a láthatóságot az online térben. Beszéljünk most picit arról, hogy mennyire szolgáltatjuk ki magunkat annak, hogy a technológiát kiszolgáljuk, vagy kövessük. Tehát mennyire tudunk önazonosak maradni, mennyire tudjuk a saját értékrendünket és az értékeinket képviselni, vagy mennyire rendeljük alá magunkat annak, hogy hogyan maradunk láthatóak, vagy hogyan tudjuk kiszolgálni az AI-t és az algoritmust. Ezt hogy látod?
Hát szerintem ami fontos, hogy elérni embereket iszonyatosan könnyű lett. Tehát ilyen szempontból az, hogy egy tömeget el tudjunk érni, ez egy nagyon egyszerű dolog, de sokkal inkább fontos lett az, hogy ne mondjuk egy algoritmusnak a kegyeit keressük, hanem legyen egy olyan markáns véleményünk, amihez lehet kapcsolódni. Tehát azt látjuk, hogy azok a márkák és emberek tudnak igazán hatékonyak lenni, és igazán nagy elérést, releváns elérést biztosítani, akiknek van egy olyan véleménye, egy olyan értékrendje, amihez tudok kapcsolódni. Egyre inkább azt látjuk, eddig mondjuk az elérés az egy ilyen technikai beállítás kérdése volt, és a technikai beállításon túl ez most tényleg az értékvállalás kérdése lett, hogy egyszerűen kimerek-e mondani olyan dolgokat, amik megosztóak lesznek, és rengeteg embernek persze nem fognak tetszeni, rengeteg embernek meg fognak tetszeni. Viszont azt érdemes figyelembe venni, hogy alapvetően a bizalom meg a kötődés az egy ilyen evolúciós dolog, ezt egy algoritmus nem tudja pótolni, az ember alapvetően egy emberrel akar kapcsolódni, és itt bejön majd az, hogy egyre fontosabb az, hogy az arcunkat adjuk hozzá, ami nem jön olyan nagyon egyszerűen mindenkinek. Mert
van, aki minden poszthoz a saját fotóját rak.
Hát
ilyet
az
is
ilyenek is vannak, igen, de ez nagyon áldásos, ha valaki ebbe könnyen bele tud helyezkedni, és jól érzi ezt az egészet, de nem mindenkitől elvárható, hogy nem tudom, ablakszigetelő mesterként ő nagyon parádésan beszéljen, meg nagyon kedvesen nézzen ki.
Meg olyan esztétikai értéket jelentsen.
Meg olyan esztétikai értéket nyújtsa, amit mondjuk szeretnék gyakran nézegetni, de igen, szóval ez fontos lett, hogy ember-ember kapcsolódásokat keresünk, és egyébként felelősségvállalást, ami szerintem egy nagyon fontos dolog, és ez az, amit az influencereknek is kellene jobban látni talán, mert még egy csomóan nem látják, hogy azt a fajta bizalmat adom én meg egy cégnek vagy egy embernek, hogy én tényleg elhiszem azt, hogy amit ő ajánl nekem, egy élő ember, az jó lesz, és hogyha ezzel valaki visszaél, vagy apró pénzre váltja az ő társadalmi tőkéjét, az hosszú távon nagyon vissza tud ütni.
Hát a saját követő táborára is, és a márkára is.
És egyébként látjuk is híres embereknél, hogy ezt számon kérik, tehát hogy mondhatjuk azt, hogy jaj, de hát most ezt megbocsátják, nem. Ezt lehet látni, hogy a következő posztoknál éveken át számon kérik azt, hogy de amikor annál a márkánál te letáboroztál, vagy annál a pártnál letáboroztál, akkor azt te hogy gondoltad?
Pont gondolkoztam talán ma, de a napokban, hogy ez az influencer marketing, amit mindent felülírónak gondoltunk szintén mondjuk egy-két évvel ezelőtt, az még tart, az fölfele megy ebben az új világban, vagy van egy tetőpontja? Ennek már, mint hogy mindent hírességekkel, vagy online celebekkel próbálunk értékesíteni, meg kedvet csinálni hozzá.
Biztos, hogy van egy tetőpontja, és én nagyon kíváncsi lennék arra, hogyha az ügynökségek, meg ezek az influencerek őszintén bevallanák, hogy milyen hatékonysága volt egy-egy ilyen kampánynak. Én azért azt látom, hogy itt nagyon jó volt kirakadva tenni arcokat, ugye, amiről előbb is beszéltem, hogy egyre inkább személyek kellenek, arcok kellenek. Ugye egy nagy multinak nagyon nehéz. Hát ott van több ezer ember, aki dolgozik, egy benzinkútnak nincsen arca. Tehát vele nem tudok úgy azonosulni, hogyha nincs egy ember, akit felbérelnek arra, hogy elmondja nekem, hogy ott kapható a legfinomabb péksütemény és benzin a világon. Úgyhogy ilyen szempontból ez egy ilyen kényszer is volt szerintem, hogy a vállalatok behozzanak olyan arcokat, akik őket képviselik, de azt látjuk, hogy pont az az önazonosság kérdés, ami nagyon fontos lesz, az egyszerűen hiányzik. Egy influencer nem tud 20 céggel önazonos lenni, és nem tudja átérezni azt, hogy nekik milyen problémáik vannak, nem tud mindegyik követőbázisával azonosulni, tehát ilyen szempontból szerintem ez a buktatója ennek, hogy mennyire érzi ő magáénak azt a szolgáltatást vagy terméket, amit igazából nyom.
És ugye még egy dologra felhívtad a figyelmet az előző gondolatmenetben, az az, hogy ugye nem látni a számok mögé, tehát nem lehet tudni, hogy ez milyen valós elérést jelentett, meg milyen valós hatást váltott. Ugye soha nem fogják kiadni az ügynökségek és az influencerek se. Itt azért megint felmerül az, hogy ezért az algoritmusok azért van, hogy egymást kergetik, meg egymást pörgették, tehát hogy és ez a keresőkre is, és mindenre is igaz, hogy ugye gépek olvasnak gépeket sok esetben.
Igen, igen. És hát ugye ezt meg lehet még kicsit segíteni, úgyhogyha az ember hirdetési büdzsét is dob erre az egészre. Jellemzően azért azt láttuk az elmúlt években, hogy azok a profilok, ahol állandóan volt hirdetési aktivitás, azok mindig jobban mentek, függetlenül attól, hogy egyébként az adott tartalmon milyen elköteleződés, vagy hány like, vagy hány megosztás, vagy ilyesmi.
És ezek a tajvaniak, irániak, harmadik világbeli lájkolóknak a világa, ez még létezik, vagy ez egy mese, tehát hogy...
Létezik, és még mindig vannak, akik vesznek ilyen jellegű követőbázis, de hát ennek már az elmúlt 5 évben semmilyen értelme nincsen. Ugye azzal kezdtük még az előző részben, hogy megéri egyáltalán 10 000, 100 000 ember, hogy kövest minket, hogyha egyébként majd tőlünk nem fognak vásárolni. Tehát nekem sokkal fontosabb 100 olyan ember, aki a végén vásárol tőlem, mint hogy ott legyenek ilyen hiúsági mutatóként, nem tudom, lájkolók, akik aztán soha
hát
velem kapcsolatban
igen.
Nem lépnek.
Végeredményben igen, de most ha azon gondolkozom, hogy egy mondjuk egy média cégnél a YouTube-os videókat hányan nézik meg, amit mondjuk fel lehet ilyen módon duzzasztani. Azért kérdezem, mert most láttam pár olyan YouTube csatornát, meg videókat, ahol azt gondoltam, hogy hát ez egy nagyon kiugró nézettség ahhoz képest, mint amit az én tapasztalatom mondjuk mutatna, hogy meglep, hogy ezt ilyen sokan nézik, és akkor ilyenkor felmerül az emberben, hogy ezek nézők, vagy kipörgette.
Hát ez igen, nagyon... ez egy nehéz kérdés, mert ugye ezek a tartalom előállítók gyakorlatilag ezt tudják beárazni, hogy nekik hány nézőjük van, követőjük van, és igen, hogy ezt hogyan mérjük, hogy azok valós emberek-e, és...
Hát pontosan, igen. Tehát azt mondja valaki, hogy ha eljössz hozzám, akkor 100 000-re meg fogják nézni a beszélgetésünket, az egy nagyon vonzó dolog, de hogyha abból a 100 000 emberből csak 25 darab ember, és a fennmaradó rész sem...
Indiai robot.
És indiai robot, akkor onnantól már rögtön kevésbé kecsi a dolog.
Igen, igen. Hát ezért van szó arról, hogy más mérőszámokat kell egyszerűen nézni, mert a robot nem fog feltétlenül ott maradni a videó végéig, nem fog kommentelni, nem fog tőlem olyan relevánsat kérdezni a videó alatt, ami lehet pozitív, negatív, kritika, akármi.
Hát ez mindig árulkodó, bocs, hogy belevágok, csak erről jutott eszembe, amit mondtál, tehát hogy van-e komment?
Igen. Igen, azt érdemes azért megnézni, hogy egy nagy nézettségű videó alatt van egyáltalán bármi.
Tehát van 80 000 nézettség, rajta 100 000, van 5 darab ilyen felfelemutatói, és senki nem kommentel.
Igen. Az nem hát valósz... az vagy semmiről nem szólt ez a videó.
De miért nézték meg akkor ennyi?
Hát igen.
Ugye, hogy ezek azért vannak árulkodó jelek, igen. Amire azt lehet gondolni, hogy ezek nem annyira nyerők.
Abszolút.
Na, behoztad picit, és én is beszerettem volna hozni a büdzsé kérdését. Uh-huh. Miről a legelején beszélgettünk, tehát, hogy az ember értéket ad, meg bizalmat teremt, meg szűkebb célcsoportnak szól, ez egyúttal azt is jelenteni nekem, hogy kisebb pénzből gazdálkodva is lehet most már olyan jó hatást elérni, vagy olyan releváns tartalmat behozni, amit korábban csak nagyon sok pénzzel lehetett elérni. Látsz olyan mozgást, hogy... aki nagyon sokat tud rákölteni, nagyon nagy büdzséből gazdálkodik, az nagyon sok emberhez elér, akinek nincsen forrása, az pedig kénytelen a saját szomszédaival beszélgetni, mert ők azok, akik esetleg megnézik, vagy van olyan trend, hogy kevesebből is lehet nagyot főzni.
Van ilyen trend, és pont szerintem a TikTok megjelenése az egy nagyon jó minta erre, hogy igazán a hirdetése felülete például a TikToknak a mai napig Magyarországon nem olyan nagyon jó, nem lehet nagyon pontosan beállítani célcsoportokat, és ez nagyon jól megmutat, hogyha van egy jó pofa videód, akár vicces, akár nem, akár edukatív, akár nem, azzal lehet nagyot menni, és akár több 100 000-es vagy milliós nézettséget is elérni, minden belefektetett pénz nélkül. Tehát ilyen szempontból nincs már összefüggés a között, hogy sok millióból vagy 10 millióból hirdetek, vagy hogy teljesen üres zsebbel elkezdek feltöltögetni tartalmakat, tehát az elérésem az nem lesz ezzel párhuzamos.
Ez egy jó hír.
Igen, ez nagyon jó hír, igen.
És ezzel párhuzamos trend, például a Facebooknál, akit azért mindig a legnagyobbnak kell tekintenünk, azt hiszem, legmeghatározóbbnak, ott pedig egyre inkább próbálnak minden megszólalásért, meg minden szösszenetért valahogy pénzt kizsigerelni a emberből.
Igen, abszolút így van, és ugye erről is beszéltünk, hogy ez a fajta kitettség, hogy van egy olyan platform, amit üzemeltetek, de gyakorlatilag minden egyes elérésért, vagy komolyabb dologért fizetni kell, ez egy rizikófaktor azért egy cég életében, hogy hosszú távon azért az a jó, hogyha ingyen is megtalálnak minket, és organikus úton terjed ugye a hírnevünk, vagy a bizalmi faktor épül olyan módon, hogy az emberek ajánlanak minket. Tehát ezekre...
Hát vagy nagyon egyedit kell tudni kínálni.
Vagy nagyon egyedit kell tudni kínálni, és egyébként itt vissza is csatolnék, hogy lehet, hogy érdemesebb kicsit a marketing büdzsét átalakítani, úgyhogy kevesebb hirdetés, és például termékfejlesztésre költsünk egy kicsit többet. Figyeljünk arra, hogy meghallgassuk, megkérdezzük azokat, akik minket követnek, akik a vásárlók, hogy egyébként ők még milyen terméknek örülnének? Hogyan módosítsuk a szolgáltatásunkat, hogy az érdekesebb legyen, hogy inkább a problémáikra reagáljunk? Hosszú távon biztos, hogy ez a jövő, a beletett munka, mert ezt senki nem fogja helyettünk megcsinálni.
Na valami hasonlót szerettem volna kérdezni, csak közben még azon somolyogtam, hogy a ChatGPT-nek a megkérdezését is javasoltad még az előbb.
És
a vásárlókit. Kérdezünk meg mindenkit mindenről, és akkor több információ.
Abból baj nem lesz.
Abból nem lesz. Na hogyan versengenek egymással mondjuk az online marketing cégek, vagy ügynökségek, nem kell nagyon részletekbe menni, csak hogy ugye mindenhol ez a skill versenyez a ti esetetekben, hogy láthatóvá teszitek, vagy elérhetővé teszitek a megbízónak a szolgáltatását. Tehát, hogy hogyan harcolnak ezen a területen a szakmabeliek, és mi az, amit, és ez picit rávezet arra, amit az előbb bedobtál, mi az, amit nem fog tudni mondjuk egy AI vagy egy gép csinálni, mi a hozzáadott érték az emberi tudás, ez picit összefügg.
Ugye a marketingnek rengeteg alterülete van, és azért a komoly ügynökségek azok mindig valamire szakosodnak, tehát lehet, hogy a honlapjukon van 24 féle dolog, amivel foglalkoznak, és ennek a 90%-át alvállalkozók végzik, de hogy érdemes azért olyat keresni, aki már fejlesztett honlapot, stb. Csinált már social media felületet, tehát szerintem ilyen szempontból mindenki megtalálja a saját részét ezen a területen. Nagy kérdés igen, hogy milyen feladatokat fog az AI elvenni. Én azért ezzel nagyon szkeptikus vagyok. Tudom, hogy rengeteg AI videót láttunk az elmúlt időszakban, és mindenki azt gondolja, hogy ezek technikailag tökéletesek, meg tényleg már el lehet hinni mindent. Azért a mindennapi munkában mi azt látjuk, hogy nagyon sok dolgot nem lehet még megoldani. Tehát, hogy előbb állít össze az AI nekem egy Harry Potter figurát, aki Peppa Malac jelmezbe a parlament előtt szónokol.
Már milyen jó ötlet.
Nagyon jó egyébként. Mint hogy megcsinálja mondjuk egy adott vállalat arculatával, adott betűtípussal, adott hangulat van egy olyan bannert akár, ami egy meghatározott méretű, meghatározott felbontással bír. Tehát, hogyha már nagyon specifikus dolgot...
Nem precíz.
Tehát például én a tegnapi napon órákat szöszöltem el azzal, hogy egy AI videón azon a újon csillanjon be a gyémánygyűrű, amelyik újon valójában van. És mindig egy másik újon csillantotta be a videó szerkesztő szoftver. Hát ez zűrös. Tehát, hogy ha erre figyel valaki, akkor ezt fogja tudni, hogy ez nem egy leforgatott videó, hanem egy AI által generált dolog, ami egy csomó embert nem fog érdekelni, szakmailag engem megérdekel, hogy ilyen jellegű dolgot mi például nem adunk ki a kezünk közül.
Igen, ezen gondolkoztam egyébként, és tök jó volt a példa, amit behoztál, mert azért olyan megközelítés is van, hogy nagyon sok közepes színvonalú anyag, az víz tulajdonképpen annyit, mint mondjuk kettő magas színvonalú.
Én ebben nem hiszek. Én a beletett munkában hiszek, és szerintem erre az embereknek rá fog állni a szeme arra, hogy mi az AI, és mi nem. Szerintem azért a szakmabeliek nyilván vannak olyan dolgok egyszerűen, amiről meg lehet mondani, és emiatt fontos, ugye, hogy a saját kollégák, saját munkafázisok legyenek megmutatva, azt nem fogja tudni egyszerűen lemásolni.
Hát meg a kreativitás, ezt a szót nem mondtad, pedig...
Igen. Tehát ami ugye minket is mindig kérdeznek, hogy a marketingest mikor fogja kiváltani egy AI, és én azon gondolkoztam mindig, meg azt szoktuk mondani, hogy az alkotásnak az öröme, vagy a kudarc súlya az az AI-ba soha nem lesz meg. Tehát ő nem fog egy olyan döntést meghozni, aminél én tudom, hogy az a vállalatnak egyébként iszonyatos bukó tud lenni, hogyha én most arra vezetem. Tehát az a fajta intuíció, ami szerintem a marketingeseknek a legfontosabb képessége, az az AI-ba soha nem lesz benne, mert ő csak historikus adatokból, múltbeli adatokból jósol, és a jövőbe mutatót, azt azért nehéz bevállalni döntést.
És azt jutott eszembe, hogy is nem prezentál.
És nem prezentál, hát ugye. Igen.
Tehát nem megy el az ügyfélhez, és megmutatja, igen, hogy mire jutottunk az elmúlt
igen,
két
hát
évben.
Igen, az kétségtelen, hogy az ügyfél kapcsolatban a személyes kapcsolat, az fontos.
De nem tehát, csak hogy... arra gondolok, hogy nem ég le. Tehát
hát
oda
az
megy
meg a
oda
másik,
a
brief az meg a másik,
fel, és azt mondja, hogy erre jutottunk,
igen,
és nincs új a nőnek, akin csillannia kéne a gyémánygyűrűnek.
Igen, hát ez be kell vállalni.
Ez volt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Rédl Zsófia, online marketing szakértő, a Doppio Kreatív alapítója volt a vendégem. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
Én is köszönöm.
Elkezdődött a negyedik évadunk, a láthatóságról fogunk beszélgetni sok-sokféle megközelítésből. Ma online marketing irányból gondolkoztunk erről a kérdésről, de jövünk vissza más epizódokkal és más témákkal. Most elköszön a Krízisek és pofonok és Böhm Kornél.
Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsorát hallották. Kommunikáció, manipuláció és ráció legközelebb egy hét múlva ugyanitt a Trend FM-en. Az adást holnap délben újra meghallgathatják a 94.2-n.